Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ma szeretném folytatni a neves közgazdászokról szóló sorozatomat, habár egyben az is az eszemben jár, hogy így december hóban már talán még a szakmai kérdéseknél is fontosabb a készülődés az egyik legnagyobb ünnepünkre, karácsonyra, ahol a megváltó földre szállását köszöntjük. Mi köze tulajdonképpen vallási kérdéseknek a gazdaságtanhoz? Mindenképpen az, hogy a földön lévő sok szegénység és nyomorúság az nem valami Isten büntetése az emberen, amin nem lehet változtatni, hanem egy feladat. A feladat az, hogy ezeken tanuljunk meg valamilyen módon enyhíteni. Minden mesterség a maga módján tudja ezt megtenni, a biológus, a fizikus, az orvos, a matematikus is a maga területén ennek érdekében tevékenykedhet. Amilyen eredményt a reáltudományok elérnek, az is, hát az alapvetően fontos, abban, hogy megszüntessük a szegénység, nyomorúság, nehézség, szenvedés, fáradtság okait a Földön. De hozzájárul ehhez az is, hogy a gazdaságban rendelkezésre álló erőforrásokkal hogy bánunk, hogy gazdálkodunk. Ezért én mindig úgy tekintem a saját szakmai hivatásomat is, hogy egyfajta közjó szolgálat. Igyekszem tehát ezt a sorozatot is ennek a keretébe illeszteni. Hát folytassuk tovább a korábbiakban már elhangzott ismertetéseket azzal, hogy most olyan érdekes szerzőnek az életművére térünk ki, aki úgy gondolta, hogy ugyan a közt akarja szolgálni, de szerinte ez éppen azáltal lehetséges, hogy a piacot a lehető legszabadabban működni engedik. Induljunk talán onnan el, hogy nagyon sokan felteszik napjainkban is a kérdést, hogy milyen tudomány a közgazdaságtan. Nem igazán leíró, mint a történelem, nem is pusztán logikai, mint a matematika, és nem kísérleti, mint a fizika. Nehéz ugyanis a közgazdaságtanban ugyanazt a helyzetet több kísérleti modellben ellenőrizni. Persze vannak hasonló jelenségek, amelyeknél párhuzamot vonhatunk le, de tökéletesen azonos kísérlet, mint ami egy fizikai kísérletnél bizonyítékként szolgál, olyan nincsen. A magát az elmúlt időszak történéseit is bizonyos mértékig kísérletnek lehet tekinteni a gazdaság problémák kezelésének a hatásosságára. Valóban az a döntő kérdés, hogy vannak-e a közgazdaságtannak olyan, a társadalomtudományoktól elkülöníthető törvényszerűségei, amelyeket követve helyes gazdaságpolitika kialakítható. Hát gyakorlatilag erről szól a közgazdaságtan. Most egy olyan személlyel foglalkozunk, elsősorban Hayekkel, aki ebben a törekvésben, hogy a közgazdászok a közjót szolgálják, ez a piachívő, nagyon liberális csoporthoz tartozott. Értelmiségi családból származott, hasonlóan egyébként, mint pályatársa Keynes, akiről már korábban beszélgettünk, most is ki fogok egy kicsit térni rá, visszatérek egyszerűen azért, mert ez a két személy tulajdonképpen egymással állandóan vetélkedett életük során. És mindegyiknek komoly hatása volt, majd látni fogjuk, a valós történésekre. Hayeket széleskörű érdeklődés jellemezte, jogi és politikai tudományi doktorátust is szerzett, sőt, emellett filozófiát, pszichológiát és közgazdaságtant is hallgatott fiatal emberként. Dolgozott egy agykutató intézetben is, amelynek eredményeképpen sok évvel később Chicagói tanársága idején egy érdekes tanulmányt publikált a biológia, pszichológia és a filozófia összekapcsolásával. Eznek a címe az volt, hogy The Sensory Order. Ez azért érdekes, mert úgy vélte, hogy a piacgazdaság spontán koordinációs folyamatai hasonló jelenséget mutatnak, mint az agyi működés maga. Ez utóbbival tényleg sokan foglalkoznak, és tényleg annyira csodálatos a két agyfélteke működése, ennek a különbség, és egyáltalán a természet csodája, az Isten által alkotott szervezetek működése. Elképesztően hatalmas mennyiségű adat összehangolását, cselekvés összehangolását kívánja meg, de úgy tűnik, hogy ez a spontán koordináció a gazdaságban is működik. És ráadásul azt állítja Hayek, hogy jobb eredmény mutat fel, mint amit az érzelmi vagy akarati beavatkozások eredményeznek. Hayek az osztrák iskola egyik kiemelkedő képviselőjének, egyik vezéralakjának, Ludwig von Misesnek a tanítványa volt. Erősen hitt abban, hogy az árak jelentik az egyetlen alkalmas eszközt a gazdasági folyamatok egyensúlyba kerülésére. Mises híres szocializmus kritikájának éppen az volt az alapja, hogy az állami ármegállapítás rendszere gyakorlatilag kiiktatja a piacot. Ez pedig azt a rendszert, ami így működik, a szocializmust, ezt bukásra fogja ítélni. Hiszen ilyen módon az árak elvesztik indikátor szerepüket, amelyeknek a döntéshozatalt irányítania kellene. Pont fordítva történnek a dolgok, az árakat a tervezés szolgáló leányává teszik. Hát ez így is volt, ha korábbi előadásainkban fel-fel említett tényeket felidézzük, például azt, hogy a magyar forint stabilizálásakor milyen mértékben határozta meg a központ a béreket és az egyes termékek árait is, így alakítva ki, hogy na mi legyen annak a forintban kifizetett bérnek a fedezete, amely egyfajta életszínvonalat, egyfajta megélhetést egy árukos ár alapján biztosít. De az árak ilyen szolgai szereple való hát besorolása nem csak, azért nem csak kizárólag a szocializmusnak a sajátossága, hiszen a II. Világháború alatt és után komoly árhivatal működött az Egyesült Államokban is. Na, mindegy, azért a diktált árak rendszere elsősorban azért a szocializmust jellemzi, és ezért óhatatlanul összekapcsolódott Hayeknak a gondolatvilága a szocializmus bírálatával, vagyis a politikai rendszer elemzésével. A piac rendkívüli bonyolultságát szerinte a legképzettebb agytrözt se tudja lemodellezni. Hát igen, képzeljék el, kedves hallgatóim, ma már, hát a mai fiataloknak szinte érthetetlen, de bizony, a II. Világháború utáni Rákosi időkben a tervhivatal kockás papírokon ceruzával számolgatott. Tehát szóval ne haragudjanak, de ez annyira távol állt a mai technikától, hogy már el sem lehet képzelni, de bizony így tervezték a piacgazdaságot. Hayek 1931-ben meghívást kapott a London School of Economics-ra, hogy ott előadásokat tartsott, ennek alapján vendégprofesszori állást is szerzett. Mivel az osztrák és a német politikai helyzet közismerten egyre tragikusabb irányba fejlődött, Hayek nem tért vissza, hanem Angliában maradt. Hát ez az időszak, amit ott eltöltött, Keynes nézeteivel való csatározással volt tele. A London School of Economics és Cambridge, ami Keynes főhadiszállása volt, között folyamatos volt egymás műveinek a bírálata. Talán emlékeznek még hallgatóim arra, hogy Keynes apja is közgazdaságtan tanított, édesanyja pedig az első cambridge-i női diplomás volt. Ő a legjobb iskolákban járt, matematikát hallgatott, és Marshall hatására nyergelt át a közgazdász pályára. Annyira érdekelték az akkor kibontakozó háború, első világháború gazdaságilag megoldandó feladatai, hogy barátai ellenőrzése ellenére nagyon bohém barátai voltak, kormányszolgálatot vállalt, részt vett a békeszerzések körüli tárgyalásokban, amikor végképp nem tudta meggyőzni a hatalomban lévőket a győzelem utáni bosszúvágy helytelenségére, akkor lemondott. Megírta azt a könyvét, aminek az a címe, hogy a béke gazdasági következményei. Ebben élesen ostorozta a Versailles békeszerződés kegyetlenségét, na nekünk mondja. És megjósolta, hogy ezek a jóvátételi előírások, ezeknek az embertelen nagysága újabb háború magvát veti majd el. Könyvét lefordították németre, és amit Hayek nagy érdeklődéssel olvasott. Keynes továbbiakban egyre jobban összefonódott a politikával, ebben eltért Hayektől, akit viszont a közgazdasági kérdések a maguk elvont teoretikus mi voltokban érdekeltek. Hát Hayek is a saját bőrén tapasztalta meg még az első világháború utáni szegénységet, az infláció szörnyű következményeit is. Viszont kitartott liberális piacgazdasági nézetei mellett annak ellenére, hogy a közelgő nagy válságban, mármint hogy a 29-33-as nagy válságban, a kormányok egyre inkább hajlottak afelé, hogy állami beavatkozással tegyenek rendet a gazdaságban, és így oldják meg a tömeges munkanélküliség fenyegetését. Keynesnek nem csak kívánatos, de elengedhetetlen volt az állami beavatkozása. A tőke maga is jóváhagyta ezt, hiszen a hatalmas termelés visszaesések megnyírbálták a profitot, vagyonok ússzak el a válság sorában, és ott volt fenyegető alternatívaként a kommunista Szovjetunió modellje. Igaz ugyan, hogy a Szovjetunióval később a II. Világháború alatt a németekkel szemben szövetségre kényszerültek, de azért nem óhajtották, hogy Amerikában is kitörjön a kommunizmus, vagyis hogy a magántulajdont elvegyék. És ezért Keynes állami beavatkozási nézetei abban az időben egyre általánosabban elfogadottá váltak, beleértve az amerikai kormányt is. A New Deal sokban tükrözte Keynes elgondolásait. Az 1945-öt követő század az ő nézeteinek a teljes győzelmét hozta, nem kis mértékben azért, mert a háborús kiadások éppen az improduktív felhasználás eredményezték. Talán emlékeznek még hallgatóim arra, hogy Keynesnek volt egy olyan példája, hogy mindegy, mit csináltatunk az emberekkel, akár pénzeket beletettünk üvegekbe, és beleáshatjuk a földbe, és kiáshatjuk, tehát gyakorlatilag semmi hasznot nem hozó tevékenységet is folytathatunk. Maga az, hogy dolgoznak és jövedelmez jutnak, ez az improduktív tevékenység jövedelmeket fog eredményezni, és keresletet teremt. Hát ez az abszurd példa mutatja, hogy Keynes milyen formában is elfogadta az állambeavatkozást, hiszen a maga a haditermelés felfutása valóban nagy foglalkoztatás emelést, bérkiáramlást, keresletnövekedést hozott magával Amerikába, pedig hát produktívnak azért nehéz nevezni a háborús költekezéseket. Igaz, ugyan itt azért én megjegyezném, hogy minden háború alatt a tudomány nagyon előre halad, amit később polgári célokra is lehet használni. Az emberek azokat a megszorításokat, amelyek az ilyen típusú kutatások finanszírozására kellenek, csak akkor hajlandók megfinanszírozni, hogyha az életük van veszélybe. De a háború alatt mindig nagy kutatási robbanás történik, és ez magyarázza a második világháború utáni 20 év alatti nagy felfutást. Nagy felfutást a gazdasági növekedésben az Egyesült Államokban, sőt az egész világban. Úgyhogy annyit mondhatunk, hogy ez az időszak úgy tűnt, hogy Hayeknek a nagy piaci tétát lazán kifejezve passzra teszi, tehát nem válik alapjává az állami gazdaságpolitikáknak. De a háború után, egy kis visszaesés után valóban elkezdett növekedni a piac, létrejött a Bretton Woods-i valutarendszer, amely megint csak a Keynesnek volt a műve, és ezek után Amerikában egy sor olyan törvény jött létre, mint például a teljes foglalkoztatást biztosító törvény, és azóta is túlsúlyra jutott a kormánynak a gazdaság élénkítésével kapcsolatos feladata. Clinton a közelmúltban emlékezetes kampány szlogent vezetett be, ami szerint jóformán csak a gazdaság számít. Az volt az ő mondás, hogy the economy, you fool, a gazdaság, te ostoba. Tehát magyarán mondva, hogy te buta, politikus, csak a gazdasági eredmény számít az embereknél. Na ebbe sajnálatos módon valami van, bár azért én szeretném mondani, hogy biztos, hogy nem elég csak a pénz. Na de ez egy más kérdés, majd erre kitérünk. Az amerikaiak olyan jól megtanulták a leckét, hogy 45 óta gyakorlatilag minden elnök valamennyit érvényesített a Keynes-i tanokból. A demokrata Kennedy nyíltan felvállalta, hogy nem csak anticiklikus jelleggel, hanem általában is érvényesíti a gazdaság menedzselésére a költségvetési politikát. És hát a hadikiadások és űrprogramok későbbi jelentős növelésével is, részben bizonyos adócsökkentési politikával is tulajdonképpen ezt szolgálták a különböző kormányprogramok. Reaganre egyértelműen a policy mix volt jellemző. Volcker, a Fed elnöke monetarista eszköztárat, rendkívül magas kamatokat alkalmazott az infláció letörésére. Ronald Reagan meg költségvetési politikában nagy deficitet vállalt fel, hatalmas adócsökkentéssel és a csillagháborús kiadásokkal. De hát egy kicsit itt előreugrottam most az időbe, elnézést kérek. A Keynes-Hayek párba értékelésénél, tehát meg kell említenem, hogy a 30-as évek elejétől, és visszamegyünk ide, egyértelműen a közgazdasági elméletben a vesztes oldalon találta magát, nem tudott, nem is igazán akart reagálni a Keynesnek a híres általános elmélet című könyvére. Hosszú időre befele fordult, saját szűk köreivel ápolta a kapcsolatokat. Megírta azonban egy hírnevet hozó művét, a The Road to Serfdom, út a szolgasághoz. Ez azért nem igazán gazdasági, hanem politikai természetű munka volt. Ebben az államhatalom túlterjeszkedésének tragikus következményeire, a politikai diktatúra veszélyeire hívta fel a figyelmet. Mind a fasizmus, mind a kommunizmus példája nyomán. A legnagyobb hangsúlyt a fasizmusra tette, hiszen ez időtájt a Szovjetunió éppen háborús szövetséges volt. A náci példa azonban pontosan azért volt fenyegető, mert ez a kapitalizmuson belül jött létre, ugyanis a nácizmusban a magántőke megmaradt, de gyakorlatilag minden fontosabb gazdasági döntés az államtól függött. És így a politikai élet pedig nyílt diktatúrává vált. háború aztán megmutatta, hogy ez hova vezetett, tehát az ez ellen való fellépése Hayeknek tulajdonképpen nagyon pozitívan értékelhető. Hayek ez időtájt az Út a szolgatságban című művének bemutatására Amerikába utazott, közönség sikert aratott politikusként, de tulajdonképpen mint közgazdász nem tekintették a továbbiakban számottevőnek. El lehet mondani, hogy noha ő volt az, aki az angol szászokkal megismertette az osztrák iskola tanait, Böhm-Bawer kamat elméletét. A Keynesi pénzelmélet elsodorta az ő eszmét, Hicks, Caldor, John Robinson, Galbraith, Hansen és Samuelson felesküdtek a Keynesi tanokra. Samuelson vegyes gazdaságot feltételező közgazdaságtan című tankönyve, aztán nemzedékek bibliája lett. Egyébként Samuelson jóval később azt is mondta, nem érdekel ki alkotja a nemzet törvényeit, amíg én írhatom a közgazdasági tankönyveit. Ugye milyen érdekes? És valóban nagyon sokáig éltek a tanai, noha ő maga, Keynes, mármint hogy Keynes maga, viszonylag fiatalon meghalt. Vetétársa viszont, mármint hogy Hayek, majd fél évszázaddal túlélte. Bár ebből az első 30 éven, ebből a további fél évszázadból neki nem olyan sok örömet jelentett, mert tulajdonképpen a Keynes halála után a vitát vele folytatta a tanítványok köre, mármint a Keynesi tanítványok köre. Hát nem is volt ez vita, mert annyira általános elfogadottak voltak a Keynesi tanok. Nem csak a katedrákon, hanem a kormányzati politikában is. Sőt, az elméleti közgazdászok között egyre több szocializmus barát is volt. Talán felidézhetjük John Robinson életét, ugye, aki végül is azért nem kapott Nobel-díjat, mert túlságosan is hitt a szocializmusban vagy kommunizmusban. Ez politikailag annak ellenére nem volt pozitív dolog, hogy szakmailag John Robinson nagyszerű volt. Hayek viszont pályája kezdetén még szimpatizált a szocialista tanokkal, de a II. Világháború után messze eltávolodott ezektől a nézetektől. Sőt, úgy érezte, hogy Angliában, ahol tanított, valóságos, ellenséges légkör veszik körül. El is határozta, hogy emigrál Amerikába. No, ebben azért személyes családi motivációk is szerepet játszottak, mert első házasságából elvált, és becsülettel eltartotta az első és a második feleségét, és támogatta az első házasságából származó gyerekeit is, de hát ahhoz a angol fizetése kevés volt, tehát és közismert, hogy Amerikában az egyetemi tanároknak hát elég jó fizetésük volt, így aztán elment oda tanítani. Hatással volt rá az, hogy Keynesnek milyen komoly támogató csapata volt, és hát az forgott a fejében, hogy noha kisebbségbe kerültek mindenütt a hozzá hasonló gondolkodók, de össze kellene őket fogni. Úgy érezte, meg kellene erősíteni saját eszmerendszerét a hasonlóan gondolkodók kicsin csapatának összefogásával. Hát ez lett az úgynevezett Mont-Pelerin Társaság. 1947-ben a Genfi tó partján, a hegy tetején, a Mont-Pelerin tetején egy szerény turista hotelben összejött ez a csapat. Köztük volt az akkor még nagyon fiatal Milton Friedman is. Még néhány név a részvevők közül, például a későbbi Nobel-díjas Stigler, vagy Wilhelm Röpke, a harmadik út jeles szabad gondolkodója, és hát jelen volt von Mises is, a nagy öreg. De azért ez a kör nem volt egységes, minden esetre egyben azért mégis közösek voltak. Röpkét például én kiemelten, mint a harmadik út képviselőt, nagyon kedvelem, mai napig is. Minden esetre egyben közösek voltak, valamennyien elszigetelten éltek a saját hazájukban az uralkodó államlattal szemben. De aztán ennek a körnek a nézetei a 70-es években reflektorfénybe kerültek. 62-ig Hayek még a Chicagói Egyetemen tanított, aztán visszakerült Ferreiburgba, majd végképp visszaköltött a kontinensre, és Salzburgban adott órákat az egyetemen, és Freiburgba élt élete végén haláláig. Tehát visszahúzta a kontinens azért. Szépek a fizetések Amerikába, de hát Európát nem tudja pótolni. Akkoriban, tehát az élete utolsó szakaszában roppant magányos volt, sokat betegeskedett, de egyszer csak a 70-es évek váratlan elismerést hoztak neki. 74-ben egyik szellemi riválisával, a svéd Gunnar Myrdallal, akiről már korábbiakban beszéltünk, megosztva közgazdasági Nobel-díjat kapott. Különösen sokat beszéltem Alva Myrdalról, aki béke Nobel-díjat kapott, de tudjuk, hogy Gunnar Myrdal is a közjóért folytatott munkája eredményeképpen szinte elég öregen, és hát elég ritkásan, mert nem nagyon szokták a közjóért kutakodó közgazdászokat annyira díjazni korábban a Nobel-díjjal, de mindesetre Nobel-díjat kap, csak hogy hát az volt a vicces, hogy párhuzamosan az abszolút szabadpiacot támogató Hayekkel. Ez mutatja, hogy a közgazdaságtudomány milyen megosztott a két irányzat képviselői között. Nos, ekkor mindesetre Hayeknek a főnixmadárszerű újraéledése következett be. A Nobel-díj széleskörű ismertséget hozott neki Friedman, aki egyébként két évvel utána ugyancsak megkapta a Nobel-díjat, főleg a 29-es válság elemzését, monetárista elemzését, elismerően beszélt róla. De a stagfláció beköszöntésével a 70-es évek elején, közepén a politikában is nagy válságok történtek, hogy már utaltunk Ronald Reaganre, aki hatalomra került Amerikában, párhuzamosan Margaret Thatcher is Angliában, és mind a kettő sokra értékelte Hayeket. Az angol miniszterelnök meghívta a tanácsadói közé, kitüntetést kapott az őt fogadó angol királynőtől, előkelő vacsorára hívta meg utána az Institute of Economic Affairs. Ezt a napot élete legboldogabb napjának tartotta. 91-ben Bush elnök is átadta neki a legmagasabb amerikai kitüntetést, amit külföldi személy USA-tól kaphat. Közben végbe ment 91-ben az európai rendszerváltozás is. Sok számos ország vezetése példaképének tekintett az átalakulás során Hayeket. Én is el tudom mondani, hogy az előtte lévő években a Pénzügykutató Intézetben is kifejezetten foglalkoztak, lefordították Hayeknek például a pénzről szóló liberális munkáját. Azt mondhatjuk, hogy ezzel a tudattal hunyhatta le 92-ben a szemét, hogy eszméi beértek és legyőzte Keynest. De vajon tényleg legyőzte? Ha egy kicsit kitekintünk a halálát követő negyed század fejleményeire, akkor még látszik, hogy a meccs nincs véglegesen lejátszva. A 2008-as nagy recesszió, amiről már olyan sokat beszéltünk, hát bizony csak egy erőteljes Keynesi beavatkozással volt képes megmenteni a világot attól, hogy ne omoljon össze. Hát ez úgy tűnt, hogy kicsi ismét felértékeli Hayek riválisának, vagyis Keynesnek a tanítását. Nincs itt most elmélyülnünk abba a kérdésekben, hogy tulajdonképpen mindkét gondolkodó tévedett, vagy legalábbis nem adott a problémára teljes megoldást. Hát nagy képviség lenne részemről ilyen ítélet, de az biztos, hogy teljes megoldást egyik sem adott. Eléggé nyilvánvaló, hogy nem foglalkoztak a világméretű egyensúlytalanság problémáival, mindig országkeretben nézték a dolgokat. Nem voltak tekintettel az ökológiai gazdaságtan következményeire, illetve hát arra is, hogy mit követel ez a gazdaságtan. Nem értékelték, és nem is érzékelték, hogy az olajárobbanást egy olyan új helyzetet teremtett a világban, ahol ugye hát világossá vált a természet tőke. És nem a munkatőke közti birkózás tulajdonképpen az alapja a stagflációnak, mint ahogy ezt ugye feltüntették, és ugye ezzel foglalkoztak, hogy a munkabéreket leszorítsák valamilyen módon. Nem ez volt az infláció megélékülésének a kizárólagos oka, sőt, nem is az alapvető oka a véleményem szerint. Mindesetre a stagfláció megbuktatta a Keynesi gondolatvilágot, és hát ugye noha Keynes nem figyelt az ökológiára, pedig abban az időben dolgozott a Nagy-Britannia gyarmatain, amikor az általunk már jól ismert Kumarapa Indiában ökogazdasági eszméket világosan kifejtett. Ez egyáltalán csak Schumacher hozta be ezt a gondolatot a modernkori közgazdaságtan, aki egyébként pont Keynesnek a segítségét élvező személy volt. Ezek a korábbi nagy gondolkodók, Keynes és Hayek, nemzetgazdaságban gondolkodtak. A globalizáció által hozott új jelenségekre nyilvánvalóan nem tudtak választ adni. Tehát a Keynes és Hayek vitának még nincs vége. írtak is erről sok munkát, többek között egy közérthető könyvet, Nikolász Vapsotnak hívják az íróját. Elolvasása nagyon tanulságos, roppant szórakoztató is, mert sok anekdotát, életrajzi adatot, személyes élményeket is felsorol benne. Számomra eműből, mert természetesen olvastam, a legnagyobb tanulság az volt, hogy mennyi és micsoda ellenállást kell leküzdeniük a szakmailag korrekt elemzésre törekvő tudósoknak. Hát ez engem azért is érdekel személyesen, mert néha úgy érzem, magam is néhány olyan új dogmákat megtörő gondolatot hozok be, és hát nem olyan nagy sikert aratok vele egyelőre. Sok nélkülözés, lesajnálás, sértést kell elviselni. Hát ilyen volt a nálam sokkal-sokkal nagyobb kaliberű tudósoknak a sorsa is. Nehéz elérni, hogy a hatalomba kerülők odafigyeljenek a gazdasági törvényszerűségek feltárt okaira is, és várható következményeire a gazdaságban. Mennyi múlik azon, hogy van-e valaki, aki a hatalom sáncaiból kitekintve odahallgat, odafigyel az akadémiai tisztet betöltő tudósra. Ha valaki most azt gondolja, hogy ezt véletlenül mondom, az téved. Természetesen, hogy magam is arra vágyom, hogy tudjak valamit hatni, és ez csak akkor lehetséges, ha találunk olyan valakit, aki ezekre a gondolatokra odafigyel. Vajon hallgatják-e a Mária Rádió adásait ilyen emberek? No, mindegy. Az tény, hogy ahhoz, hogy valami a megtalált, vagy megtalálni vélt igazságokból gazdaságpolitikai döntésé váljon és milliók életére hatással legyen, a kapcsolat az éppen regnáló politikával tulajdonképpen elengedhetetlen. Nagyon fontos, hogy megjelenhessenek legalább a gondolatok széles körbe. Legyen miből választaniuk a politikusoknak. Ezért vagyok hálás én is minden média megjelenésért is, a Mária Rádióért is. Fontos, hogy legyenek olyan független könyvkiadók, folyóiratok, amelyek az újszerű gondolatokat megjelentetik. Nem csak arra vannak tekintettel, hogy most ez most pontosan mennyi hasznot hoz. Egyébként, ahogy láttuk, ezeknek a nagy közgazdászoknak a munkái gazdasági sikereket is hoztak Amerikában a nagy volumenű könyvkiadásokkal. Úgyhogy én szeretném látni, hogy csak egész kis töredékét egy megjelenő könyvem hozna, de általában ezt elvárják az embert, hogy publikáljon, de nem ebből lehet nálunk Magyarországon megélni. Pusztán piacról megélni csak a bulvár tud. Ma már tudományos munkát megjelentetni Magyarországon úgy tudsz, hogy te fizetsz érte, nem úgy, hogy a munkád gyümölcséből egzisztenciád legyen. Na mindegy, egy bizonyos, hogy a mi tudományunk azért újra gondolásra szorul, és ezeknek a gondolatoknak kell, hogy legyen megjelenési lehetőségük. Hát ahol a piacról biztosított manapság a megélhetés, ott a pénz diktál, ahol az államtól ott meg a politika, és csak a szekértáborokba beilleszkedve tudsz megjelenést szerezni magadnak. Ezért nagyon fontos, hogy a tudományoknak legyen mecénásuk, ha kell, az állam részéről is, de fontos, hogy ezeknek a mecénásoknak komoly erkölcsi tartásuk legyen. Ezért hangzanak el a Mária Rádióban is az én előadásaim. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.